Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
Best cheesesteaks in town.
Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
They sure are.
We make it so easy for her to save, with customised coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
Not this onion I'm chopping?
It's just so beautiful. Oh, yeah, nice, the onion.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
Oh, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Sziasztok! Újra itt a Rage Quit Podcast. Én velem, aki Büki Deni vagyok, és hű társammal, aki pedig...
Bálna és B. Deni.
Igen, igen. A BBBD Gaming Podcast, megint itt vagyunk, fogunk beszélni a State of Play-ről, ami most jött ki, fogunk beszélni arról, hogy miért olyan idegesítő a meta a játékokban, és hogy hogy a lehető legtúlzóbb kifejezéssel éljek, hogyan tette tönkre a videójátékipart, a kompetitív játék, de először azt fogjuk átbeszélni, hogy mivel játszottunk, de előbb pörögjön az intro.
Miért csináltad ezt?
Szóval, most figyelj, változtatok a formulán. Nem kérdezem meg tőled, hogy mivel játszottál, hanem inkább elmesélem azt, hogy borzasztóan rácsúsztam a Deep Rock Galactic Survivor-re, és nagyon sokat játszottam vele az utóbbi időkben. Ugye ennek az a neve?
Deep Rock Galactic Survivor.
És a sima Deep Rock Galacticot még mindig nem játszottam.
Oh,
mert azt szeretném, és mindig kerestem rá a barátokat hozzá, mert az annyira éreztem, hogy azt barátokkal együtt kell játszani. Aki nem ismeri ezt a játékot, ez az a tipikus ilyen co-op haverokkal játszós hát ilyen multiplayer játék, ahol ilyen kis törpök... Micsoda?
Hát ilyen co-op, PvE,
igen, tehát az nagyon fontos, hogy nem egymás ellen harcoltok, ahol ilyen, hát ilyen űrtörpéket irányítasz, tehát nagyon megvan ez a Gyűrűk Ura filmekből ismerős, skót akcentussal beszélő törpe hangulat, akik mennek az űrben különböző bolygókat lebányászni, és közben hát nyilván felébresztik ezzel az ott élő űrlény bogarakat és támadnak. És ebből csináltak egy borzasztó jó spin-off koncepciót, hogy mi lenne, ha fognánk ezt és a Vampire Survivor-t, és ezt így kombinálnánk. És ugye most ez a... Hát most a Vampire Survivor volt az, ami ezt a műfajt fellendített, de nyilván nem az első volt. Most milyen műfajt mondtál rá az előbb, hogy mire hasonlít ez?
Hát, hogy olyan, mint a Bullet Hell, csak ugye visszafelé, szóval
igen.
Bullet Hell, Reverse Bullet Hell.
Tehát lehet Reverse Bullet Hell, én emlékszem, hogy még az autoshootert hallottam rá. Uh-huh. Az Auto Butler az ugye más, az olyan, mint a TFT, de nem, de igen, az autoshooter stimmel rá. Hát most már nevezhetjük Survivor-like-oknak. Gyakorlatilag ez ugye az, amikor van egy karaktered, csak azt irányítod, hogy merre megy, van valami fegyvere, amivel támad, és akkor minden szörny után XP-t kapsz, összeszeded az XP-t, szintet lép, és ezzel fejleszted magadat, és ez egy ilyen végtelenített roguelite. Vagy hát nem végtelenített, mert van vége általában, de hogy egy ilyen roguelite megközelítésben vannak ilyen ránok, tehát hogy elmegy
hát valameddig. Általában egy megadott ideig tudsz a pályán lenni, és az alatt kell minél több objektívet teljesíteni, vagy unlockolni, vagy megtalálni, vagy lelőni, és akkor mész a következő pályára, vagy választasz egy másik mapot.
És akkor ezzel a törpés bányászós játékkal kombinálva, hogy mész a sziklák között, bányászol, és akkor nyersanyagokat is kibányászhatsz, és ugye itt mindig az van, hogy 5 pálya van egymás után, és mindegyiknek a végén van egy boss, akit le kell nyomni, és akkor ugye minden pálya között is vásárolhatsz upgrade-eket, tehát gyakorlatilag extra nyersanyagból még egy szintet léphetsz, mert azok kb. A szintlépési bónuszok, amiket ott megvehetsz, és borzasztóan. Tehát, hogy annyira minden elemében az, ami nekem addiktív. Tehát, hogy ez a, randomizált upgrade-ek közül választani, stratégiázni, hogy merre menj a mapon, hogy mindent össze tudj szedni. Minden mapon van egy extra küldetés, szedd össze a kis virágokat, vagy szedd össze a kis gombákat, mit tudom én, boss fight-ok, és akkor még tudod kint, mint egy jó roguelite-ban, a játékon kívül a menüben is upgrade-elhetsz, amik ilyen permanens upgrade-ek mindig, aztán még a fegyverekhez még mastery küldetéseket is csinálhatsz, hogy az a fegyver erősebb legyen, tehát hogy külön még mehetsz egy olyan rándra, ahol csak egy fegyvert használsz, hogy az a fegyver majd 12%-kal erősebb legyen, hogyha azt használ. Uh-huh. Szóval, hogy így, fú, rá lehet csavarodni rendesen, ha ezekre vevő vagy, és jegyezzük meg, ez a tökéletes kézi konzol játék, tehát ez tipikusan az, amit lehet ott este ágyban fekve gyorsan lenyomni, mint én 20 perc egy rán elejétől a végéig, és tökéletes, aha, tökéletes.
Igen, hát nekem is ez a meggyőződésem, én is sokat játszottam, mert ugye a játék az nem most jelent meg, hanem korábban, vagy korai hozzáféréssel
lehet. Igen, igen, tehát hogy megjelenni amúgy most jelent meg, tehát az 1.0 most volt, és eddig early access volt. Azt hiszem amúgy az új játékmód benne, azt nem tudom, hogy te, amikor játszottál vele, az escort volt-e.
Nem
azt hiszem az az új, hogy van egy ilyen bazi nagy fúrógép, és azt kell követni. Uh-huh. Tehát, hogy nem egy helyben maradsz, nem meg nem, vagy bárhol, uh-huh, hanem követed a fúrót.
Minden ilyen igazából iteráció érdekes, mert alapvetően ez a Brotato, vagy Vampire Survivor formula, ez ömlik. Tehát, hogy ilyenből Dunát lehet rekeszteni, mert minden fejlesztő látja, hogy hogyan épül fel. Te is látod, mint egy ilyen szimfónia, hogy egyre erősödő, változó, kinézetű ellenfelek jönnek, aztán ugyanazok az ellenfelek jönnek, csak más színben, és neked meg össze kell kombinálnod különböző eszközöket, hogy éppen ebben a körben, vagy abban a körben melyiket erősíted. Annyi jó a Deep Rockban, hogy van tényleg több teljesen különböző karakter, és azoknál is olyan upgrade-ek, vagy olyan cuccokat kapsz, hogy tudsz unlockolni, amik arra 10-20 percre jók. A Vampire Survivorben nekem néha kicsit az a problémám, hogy tényleg csak annyit csinálsz, hogy egy helyben állsz, és végigviszed a játékot, vagy tudod, így elérsz mindent benne. Itt viszont folyamatosan arra vagy készítve, hogy mozog, és csináld a kis labirintusaidat, meg hogy a bogarakat ne engedd közel magadhoz, és ez a plusz aspektusa, hogy tényleg fontos, hogy hova mész, meg hogyan mászkálsz, ez ad egy ilyen plusz izgalmat a játéknak.
Tehát, hogy úgy önmagában olyan izgalmasabbá teszi a pályát, tehát, hogy számít az, hogy néz ki a pálya, és mi van rajta, akár ezzel, hogy tényleg ez nagyon okos, hogy minden pályán van egy ilyen extra quest, amit nem kell megcsinálni, viszont kapsz érte 30 goldot, tehát, hogy így, ha azt megcsinálod, az igazából instant, hát vegyük úgy, mintha egy szintlépés lenne, vagy akár kettő, hogyha attól függ, hogy milyen bónuszt tudsz venni. Szóval, hogy igen, ez nagyon jó. Nekem egy dolog, ami talán kicsit bajom van még ez, hogy még mindig talán egy picit túl passzív, és lehetne jobb. Pont most néztem, ugye ebben most nagyon sokféle van, tehát most jött ki a megabonk amúgy, az még olyan, hogy azzal még direkt azért nem játszottam, mert streamen akarom kipróbálni, tehát majd holnap valószínűleg megabonkot fogok streamelni, ami ugye 3D-ben van, tehát hogy az is egy érdekes aspektusa, meg ma láttam, Yeehunter streamelte Deadly Days Road Trip-et, dodge. Uh-huh. Egy aktív nice dodge gomb, hogy dodge-olhatsz, az például nekem ebből egész hiányzik, tehát hogy egy ilyen gyors menekülés egy szorult szituációból az érdekes lenne. De igen, szóval, hogy így nagyon jó, meg az a jó, hogy ebben így nagyon sokáig lehet upgrade-elni, hogy így sok dolgot, mert hogy a fejlesztők részéről hozzáadni ehhez a játékhoz, úgyhogy én nagyon élem. Nyilván ez egy apró kis játék, meg relatíve egy apró kis műfaj, igazából kvázi egy mobiljáték. Ugye, ahogy
hát csak az jó benne, hogy meg tudják csinálni, nem tudom, Assassin's Creed-esbe, God of War-osba, Halo-osba, Doom-osba, bármibe ezt a dolgot, mert sőt, Doom-os van is egyébként, csak a kicsit más, meg Tomb Raider-es is van telefonra, de hogy tényleg ez egy ilyen nagyon zicser, mert hogy mindenki élvezi ezt a típusú játékmenetet, csak a Deep Rock-ban van egy olyan ilyen nagyon organikusan beleépülő ilyen ez a csákányolós törpékkel való bányászkodás, hogy az egész rohadtul jól működik, és összeáll egybe.
Tehát látszik, hogy ez szerintem ez jól ráépít a műfajnak az, hogy mi a jó ebben a műfajban, nagyon jól ráépít arra, hogy, hogy még érdekesebb legyen, és szerintem ez a, nem az a fontos, hogy milyen skint húz rá a játékra, mert nyilván bármilyen skint rá lehetne húzni, hanem az, hogy jól bánik a ezekkel a gameplay mechanikákkal.
Igen. Már csak arra, hogy kíváncsi, van-e co-op, mert a Vampire Survivors-ben már van egy jó ideje.
Ja, lehet, hogy lesz, Most még egyelőre ilyen nincs, de hát a Deep Rock, hát mint egy fő co-op játék, ezt el nem tudom képzelni, hogy nem dolgoznának éppen rajta. Szerintem ki akarták tökéletesíteni, hogy működjön a játék. Szerintem most egy ilyen nagyon jó állapotban van, mindenkinek a bátran ajánlom, meg fogja érni azt a 8-9 eurót, amennyibe ez most kerül, vagy lehet, hogy akciósan volt annyi, de ja, ajánlom.
Én amit még tudok ajánlani, és hasonló, majd esetleg nézzetek rá, az a Scarlet Tower, ami hát jobban hasonlít a Vampire Survivor-höz, de sokkal szebben néz ki, sokkal több karakter van, nagyon menő, varázslatos, mit tudom én, ilyen kis középkori fantasy, ugye azt is mellé tudnám tenni, de ja, Deep Rock az tényleg jó. Ja, és egyébként most lesz Windrose koncert, október, nem tudom, valahanyadikán, akik egyébként a Rock and Stone című dalukkal csinálták hát a betét dalát a Deep Rock Galacticnek, vagy az egyik betét dalát, és most jönnek Budapestre koncertezni.
Nice.
Én már megvettem a jegyet fél éve, úgyhogy én megyek. Felfújható csákányokkal, ismerősökkel, úgyhogy ja, ha esetleg ott találkoznak, akkor szóljatok.
Na és te mivel játszottál, akkor most már felteszem a kérdést.
Hát én is sok mindenen játszottam, de az újakat fogom csak megemlíteni. Az egyik az a, hát sokak által elég nagyra becsült, meg eléggé várt Sonic Racing Crossroads, ami a Mario Kartnak egy hát vetétársa a piacon. Ez egyébként megegyezik a fejlesztőnek a korábbi hasonló ilyen kártjátékaival. Annyi a különbség, hogy ez Crossroads, tehát ilyen dimenziókon, világokon keresztül ugrálsz, tehát úgy néz ki egy kupa, hogy van 4 pálya, és a 4. pálya az azt a 3 pályát random mixeli össze. És mindig van egy ilyen burok, egy ilyen időhurok, és azon átmész, és folytatódik a pálya, de nem tudod pontosan, hogy hogyan, vagy van, hogy kisorsolod, van, hogy ti döntitek el, hogy melyik oldalon mentek az első pár versenyző. Szóval ilyen izgalmas, változatos versenyzést kínál, illetve tök sok extra mechanika van, meg ilyen passzív, beállítható bónuszok, ilyen, mint hogyha ilyen szoketben ilyen gemek lennének a Diablóba, tehát amiket így variálhatsz, cserégethetsz, hogy például egy upgrade nálad sokkal erősebb legyen, vagy máshogy működjön, vagy időzítve legyen, ami másnál nem időzítve van, és ezeket te szabad előre meg, de nyilván benne van a random faktor, nyilván itt is van az, hogy vezetsz, és az utolsó pillanatban is nekem volt is ilyen, amikor streameltem, akkor így átment rajtam mindenki, és ez egy 10. hely az elsőből, de hát ez minden kártyátékban benne van ez a káosz. Egyébként, ami izgalmas még, hogy GameSpot és az IGN is 9 meg 10 pontra értékelte, és nagyon megy a játék, tehát mint hallottam, hogy eléggé kezd terjedni a híre, úgyhogy aki esetleg ilyesmire szomjazik, az majd nézzen rá, mert tényleg nem rossz. Én azt mondanám, hogy sokkal gyorsabb, magasabb a sebesség, mint a Mario Kart World-ben, de messze nem annyira letisztult, nem annyira szép, nem annyira egységes akár a színvilága. Nekem a Mario Kart World-nél az szembeütköző volt, hogy mennyire szép játék. Uh-huh. Itt nekem az volt szembeütköző, hogy ez egy, hát, hogy nem egy annyira szép játék, de élvezetre egyébként not bad. Nem tudom, te ilyenekkel
játszol-e? Kicsit olyan, mint hogyha a Nintendo csapatába kreativitás szorult volna. Elnézést, befejeztem. Ennyi volt a Nintendo beszólásom a mai podcastre.
Egyébként vannak benne módok, de ezt a játékot se kell túlbecsülni. Valószínűleg több content van benne, mint a Mario Kartban, de az új Mario Kartban, de ezt se lehet azért így kijelenteni. Ebben nincsen open world, abban volt, de semmi nem volt benne, ami érdekes lett volna túlzottan. Úgyhogy hát...
Ja, jó, hát igen, a Mario Kart World az mondjuk azért legalább nem volt egy launch title egy új konzolhoz, hogy így legyen benne sok minden új dolog.
Ebben viszont saját magad építed a kocsikat.
Nem tudtam visszatartani, hogy ne leadjak még egy.
Ja, szóval sok mindent lehet állokkolni, jó cucc, tényleg tudom ajánlani, tényleg aki kártyátékokat szereti, az szerintem tuti nézzen rá. Ami másik, és ma streameltem reggel, az a Pac-Man World Repack 2 volt, ami egy 2000-es évek belé, vagy 90-es évek végén talán PlayStation, vagy PlayStation 2, vagy GameCube játéknak a remastere, felújított változata, inkább így fogalmaznék, gyerekeknek 6-tól mondjuk 10-12 éves korig szerintem tök jó fám. Nem kell többet belelátni, többet belegondolni, teljesen ártatlan kis aranyos történet, és amúgy egész korrekt volt, néha volt egy-két FPS drop, meg a cutscene-eknél volt akadás, amit nem értettem meg, hogy ez ilyenkor mi az Isten, mert hogy 20 évvel ezelőtt még jó, de hogy na, nem már érted.
Igen. Hát, innen megy már a cutscene legtöbbször, mert egyszerűbb úgy, mint tárolni, és...
Igen, ez az. Igen, és így is sajnos voltak ilyen apró, zavaró dolgok, de összességében a játék az teljesen játszható volt egyébként, úgyhogy igen.
És mi játszottak? Tehát hol voltak ezek az FPS-ok?
Steamen. Hmm. De elérhető, azt hiszem, Switch 2-től elkezdve kb. Mindenhol, ha jól tudom.
Hát figyelj, Randy Pitchford megmondta, beszéltünk múltkor, ne akarj egy lombfúvóval meghajtani egy Ferrarit.
Ez ja, a igen. Valószínűleg ez volt a probléma, igen, hogy nem elég erős a gépem. Úgyhogy ja, és egyikünk sem játszott még a Silent Hill F-fel, pedig akartunk volna róla beszélni, csak hát nem így hozta az élet, de talán majd legközelebb, mert én amúgy bírom a Silent Hill játékokat, és ez nagyon nem olyan, mint a többi Silent Hill, így külsőre. Úgyhogy erre még kíváncsi leszek, hogy milyen. Esetleg még a Chronos New Dawn tudom behozni, amit kipróbáltam, streameltük, és egyébként fun volt, de érződik rajta azért, hogy nem AAA. Én azt gondoltam, hogy így videók alapján, meg gameplay alapján, hogy fú, ez nagyon az. Aztán láttam, hogy Bialex is megosztotta, hogy már kiplatinázta a játékot. Hát mondom, jó, hát akkor én is kipróbálom, ha már.
Ha már Bialex jelzik vele, akkor kihagyhatatlan.
És amúgy jó játék, szerintem a gameplay nem olyan jó benne, jó a hangulat, de érződik, hogy nem az. Nem, tehát, hogy azért nem volt akkora büdzséje. De a stúdióhoz mérten azért az korrekt. Lehet, hogy már legutóbb is beszéltem erről, de azóta se változott a véleményem.
Akkor beszéljünk egy kicsit olyan játékokról, amivel még senki nem játszott. Viszont csak a trélereket láttuk róla, és ezzel a burkolt sejtelmes megfogalmazással a State of Play-re akartam utalni.
Szaros!
Hát én arra gondoltam, hogy sárosnak fogjuk nevezni, de jó, akkor legyen szaros. Szóval, hogy igen, ott van a Szarosz, ami gyakorlatilag a Sony egyik másik házi stúdiójától, a Returnal. Én azon gondolkozom, hogy lehetséges-e az, hogy így ez a játék, a két játék párhuzamosan készült, és a Sony versenyeztette őket, hogy ki lesz kész előbb, és ez nagyon megkésett. De valószínűbb, hogy inkább nem, mert amúgy elmondja a gameplay bemutatóban az a illető, aki a csapatban dolgozik, hogy a Returnal inspirálta őket sok mindenben, és ezt én egyáltalán
ezért
nem negatívan mondom.
Ezért folytattuk a játékot.
Ja, igen, persze. Ez a Returnal 2, de a legjobb értelemben, tehát hogy így abszolút. Returnal az szerintem volt annyira egyedi és sajátos megközelítésű, hogy abszolút hiány van belőle, szóval hogy még egy ilyen játék az tök jó. Tehát feltűnően látszik, az már a story trailerből látszott, már pont most néztem, hogy 9 hónapja egy korábbi State of Play volt az is, amiben bemutatták a story trailert, már abból lehetett látni, hogy itt is ugyanúgy egy ilyen időhurok lesz, tehát hogy van valami, yep, ahova visszareszetelsz minden halálnál.
De
a
minden
gameplayből
játékuk
most
ilyen,
már játjuk, hogy...
Minden játékuk ilyen interstelláros, ilyen az emberiségnek így a valami fajta ilyen jövőben ilyen elfuserált változatát, módozatát mutatja meg.
Én ezen úgy láttam, hogy mintha kicsit ilyen nekem egy ilyen Warhammer hangulatom volt tőle. Tehát olyan volt, mint hogyha ez a csávó valamilyen szuper tehát, hogy nem volt egy ilyen római légionárus inspirált katona, aki küzd ezek ellen a démon, szörny, zombi, akármik ellen.
Hát robot, bizék ellen.
Tehát nekem volt egy ilyen hangulatom, kicsit ilyen Warhammeres beütésem.
A
lore-ról, a világról.
Aha. De a Warhammernek a világ alapból ez? Tehát ez a...
Azért mondom, igen. Tehát, hogy arra engem emlékeztetett, úgyhogy, ja, az tök jól néz ki.
Ez a fura nekem, hogy
igen?
Érted, hogy csinálnak egy, tehát hogy van egy ilyen stúdiója a Sony-nak, mint a Housemarque, aki más csinálja a Returnalt, ami akár az új Alien is lehetne, vagy bármi, tehát ha olyan IP-t, vagy olyan nevet tesznek mellé, szerintem 10-szer annyit adnak el belőle. De jó, megcsináltak a Returnalt. Most megcsinálják ezt a szarosszal, ami valószínűleg zseniális játék lesz, csak ez az ilyen nagyon cold, nagyon rideg, ilyen nagyon nem túl ilyen beginner-friendly játék, mindegy, tehát ilyen roguelike, ami brutál nehéz, de nagyon tartalmas, nagyon jó cinematikok vannak benne, és get good, tehát olyan, mint a Dark Souls, hogy nagyon, nagyon visszaadja neked egyébként a érzelmeket, meg a dopamint, hogyha egyre jobb leszel benne, és hogyha ezt a játékot például Warhammerben, vagy Dűnében, vagy Star Warsban látod, vagy köntösben, csak érted, ezt a játékmenetet sokkal több emberhez eljut, mint így, hogy szarosz, és így, tehát így eszméletlen izét kell megugrani ennek a játéknak, igen. Hogy nincs, nem bekkeli semmi populáris, semmi, amit ismerünk, és fura, hogy a Sony egyáltalán nem akar, vagy tud ilyenekhez nyúlni, még akár újra éleszteni régi franchise-okat is jobb lehetne.
Hát vagy és csak az... rányomni, hogy Returnal 2.
Hát, ja, mert azért... nem tudom, hogy annyit segítene, de...
annak volt, jó, igen, igen, mindig amikor folytatást csinálsz, az segít is, meg árt is, mert akik szerették az előzőt, azoknak nagyon tetszik, akik viszont nem játszottak az előzőekkel, azokat meg lehet, hogy elriasztja, hogy jó, ez második rész, akkor ismernem kell az elsőt, akkor nem foglalkozok vele. Hát ez igen. Egy olyan, ez ilyen mérhetetlen, hogy milyen a hatása, de igen, szóval, hogy
mert én tudom, nem gondolom, hogy olyan hogy olyan mélységekbe elmehet ez a típusú játék mellett, hogy olyan népszerűségre tehet szert, mint egy Baldur's Gate 3, vagy mint egy Expedition 33. Tehát akármilyen a sztoria, én nem látom belőle, mivel én végezhetem a Returnal. Nagyon nehéz játék. És olyan a Returnal, hogyha úgy képzeljétek el, hogy mit tudom, van egy 100 méteres gyorsfutás, ha eljutsz 50 méterig egyszer, akkor ha bármikor továbbmész, akkor csak 50 méterhez rántanak vissza, hogyha mit elesel, vagy akármi. De hogyha nem jutsz el 50 méterig, mindig nulláról kezded újra, mint minden roguelike-ban. Ha eljutsz a játék feléig, akkor utána a 100-ig meg, na, hát közte maradsz igazából. És ha végülsz a játékot, akkor így lesokkolsz, hogy Jézusom, ez így összejött. De nagyon-nagyon sok elemenekkel tökéletesen, tudjátok, hát minden roguelike-ban egyszerre a legbengább szettednek, és a legjobb player skillnek kell így összefolynia, és akkor tudod végigvinni.
Hát vagy, meg van egy kis map szerencse is, hogy
jönnek. Nagyon sok mindennek jól...
De igen, tehát hogy nagyon sok minden van a szerencsére bízva. Mm. Igen.
Úgyhogy szerintem ez nem biztos, hogy segít neki, de város amúgy a cucc mindenképpen.
Igen, szóval, hogy ez mindenképp jól néz ki.
Ja.
Megkaptunk aztán egy story trailert a Battlefield 6-hoz, csak azért a legnagyobbat a végére akarom hagyni, amire mindenki gondol, hogy beszélni fogunk róla.
A Deluxe Gold Turbo Royal Edition-t?
Igen, és tehát a múltkor mémeltük, azt most nem tudom, hogy itt csak a podcastban, vagy ez az én streamemben volt-e, a Black Ops 7 trailer végén azt a kötelező pre-order end screen, ahol ki van töltve egy egész 16:9-es képernyő.
Milyen azon, jó dolgokat vehetsz.
Vedd meg pre-orderben, kapsz ilyen skint, meg olyan bónusz, meg amolyan izép. És volt egy ilyen erős mém, hogy aha, ez a Call of Duty trailernek a vége, de bezzeg a Battlefield 6 mennyivel jobb. Na most a Battlefield 6 story trailernek is ugyanezzel lett vége, úgyhogy ezek az összehasonlítások elmúlhatnak. De jó, az tény, hogy igen, tehát emellett a Black Ops 7 az egy mémjátéknak tűnik kicsit, ez legalább most olyan, mintha a Battlefield 6 most próbálná meg azt csinálni, mint amit a Call of Duty csinált a 19-es Modern Warfare reboot-tal. És azzal, hogy ezt a mondatot végigmondtam, ezzel egy kicsit elborzattam az FPS játékok jelenlegi látképén, de szóval, hogy igen, ez egy kicsit olyan komolyabb sztorinak tűnik. Ja.
Ja, hát nem tudom. Hát Alex Csigér most csinált videót abból, hogy megvette az összes Battlefield játékot, úgyhogy ő biztos többet fog.
Tehát lefordított egy videót angolról, eljátszott egy videót angolról.
Igen. Hát sok eleme megegyezik a videónak, de na, ami magyar, az egy kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de akkor is a miénk. Érkezni fog Deus Ex Remaster.
Na.
Én gyerekkoromban nem értettem meg, hogy ez a játék, ez miért jó, mert olyan kicsi voltam még hozzá. Te Deus Ex-es voltál, vagy te így
felfogtad? Én nem voltam Deus Ex-es.
Én sem. Akkor mi szerintem még túl fiatalok voltunk ahhoz, hogy
az
a játék nagyságát értékelni tudják. Mert ez egy igen nagy fiús ilyen. Én mindig meghaltam. Bármit csináltam, túl gyenge voltam, fú, nem itt kell bemenni, fú, nem ott kell. Én nem értettem a kémkedést. Én már Hitmannél tanultam megkémkedni. Vagy így infiltrételni.
Igen, igen. Az egy komolyabb ilyen játék volt, mint amiket én akkor képes voltam.
Hát meg kellett hozzá nyelvtudás, meg egy kicsit
szövegértés. Azért az egy nagyon sztoris ilyen RPG-s jellegű dolog volt. Meg főleg az, hogy tehát a sztoria is azért egy olyan komplexebb, ilyen társadalomkritikus, disztópikus valami volt.
Hát nem egy Doom, igen.
Ami azóta azért, azóta már elterjedt, hogy ilyeneket csinálnak, de akkor még az azért bizonyos szempontból még formabontónak is mondható, hogy hogyan és milyen társadalom kritikát épített a játékba, és hogy milyen szépen megjósolta a szeptember 11-i terrortámadást az első játék. De hát igen, ebből is jobb egy remaster, mint egy folytatás. Lassan már nem lesznek új játékok, hanem csak régi játékok.
Ráadásul nem remake, hanem tényleg csak remaster. Én ezt annyira nem értem meg, hogy egy ilyen texture pack, amit egy mod egy ember meg tud csinálni. De mindegy, lényegtelen. Jön, megvehetitek. Tök jó. Valaki biztos tök örül, hogy így tudja játszani a játékot.
Mindenki várt. A God of War 20. évfordulójára végre bejelentették. Doppergés God of War controller.
Na. Most egyébként ez a pletyka mennyire igaz, hogy az új God of War az ilyen ókori Egyiptom tematikája lesz? Vagy ez csak így ilyen teljesen magától értetődő, hogy az lesz? Hogyha hát, most vikinges is volt, meg görög-róma is.
Igazából, ha jól tudom, ez nagy részt abból jön, amikor még a lore videót csináltam a God of War-ból, akkor volt az, hogy a harmadik rész után, ugye? Igen, tehát ahol vége volt a görög sztorinak, akkor készült egy verzió játékból, vagy várjál, most várjál, kicsit belezavarodtam, vagy lehet, hogy a harmadiknak lett volna eredetileg más a sztoria. Tehát nem az a sztori lett volna eredetileg, mint amit megkaptunk a háromban, hanem az lett, vagy azt folytatta volna, valami ilyesmi volt. Tehát volt egy kiszivárgott sztori verzió, amiben Kratos végigmegy és megöli az egyiptomi isteneket is, ugyanúgy, mint a görögöket. És hogy van valamilyen nagy isteni összefüggés, hogy hogyan van az isteneknek a fő izéje, ami nem valósult meg. Tehát ami el lett kaszálva, és nem valósult meg, helyette kaptuk azt a 18-as God of War-t, ami végül a germán mitológiába vitte el az egészet. Szóval, hogy ezek után jogos feltételezni azt, hogyha már volt egy ilyen félkész sztori verzió, és ilyen jól teljesített az északi dolog, akkor legyen valami egyiptomi. De azt én sem tudom, hogy ez mennyire csak egy vágy a játékosok részéről, és mennyire van bármi megerősítve bárki részéről a Santa Monica-nál.
Hát valószínűleg ezzel is pénzt lehet nyomtatni, mint minden olyasmivel, ami egyértelműen jó ötletnek tűnik, és nem hiszem, hogy nagy baj lesz.
Tehát, na de várjál, vannak trélert, még... Kiadsz egy trélert, ahol Kratos egyiptomi istenek... Érted, nem is kell több, figyelj, elmondom. Hogy kezdődik a tréler? Feketéből. Följövünk. Egyiptomi zenei hangok. És azt látod, hogy egy mezitlábas ember sétál a homokban, és a kamera lassan megy föl a lábán, és azt látod, hogy egy sokál fejet tart a kezében Anubisnak a fejét, és hogy még följebb megyünk, meglátod a baltát a hátán, és fölérünk a kopasz fejére, és hátulról látod csak a tetoválást, és elfeketedik, és akkor God of War Egypt, nem tudom milyen alcímmel, és ennyi. Ez a trailer, ettől megőrülnének az emberek, hogyha ennyit látnának.
Hát valószínűleg igen. Ennyi is elég lenne. Valószínűleg ez tényleg egy olyan setting, amit mindenhol, minden körülmények között el kell játszani egy ilyen, hogy mondjam, ilyen fantasy sorozatnak, amit még talán elnyomhatnának. Ami nekem izgalmas lenne, az egy ilyen dél-amerikai, ilyen inka maja, azték, mert ugye abban a mitológiában is vannak iszonyú dolgok, meg ott azért nagyon sok emberi sötétség volt, butaság is, meg hát tudományos dolgok is, szóval, hogy ott is azért lenne mit szerintem, meg aztán hát közelebb áll az amerikaiakhoz.
Igen, hát meg az indiai. Hát az indiai istereknek a viszálykodásai, hát az szerintem oldalszámra az még hosszabb, mint bármelyik másik mitológiája.
Hát igen, csak az lehet, hogy nem annyira közkeletű.
Az viszont nem stimmel nekünk annyira, viszont nézd meg azt, hogy India feltörekvő piac, indiai gaming piacra rálőni azzal, hogy egy God of War India.
Ezt nem tudná megvenni senki sajnos. Még a kínait megérteném valamennyire, de mivel ez túl, hogy mondják ezt, na véres, tehát ott nem megy, ami 12 pluszos, vagy 16 pluszos, bocsánat. Már az se. Na mindegy, jön a Nioh 3 februárban, ami biztos, hogy a roguelike, souls-like fanoknak nagyon fog tetszeni, illetve Code Vein 2 is jön, ami ugyanúgy nagyon fog tetszeni majd a souls-like fanoknak. Az az ilyen animés Dark Souls volt, azt hiszem a Code Vein, de elég bugos volt, ha jól emlékszem, még annól, amikor én nézegettem, de hát biztos, hogy ezek is jól fognak menni, mert nagyjából ez most az ilyen mainstream zsáner, nem? A single player játékokban ez az ilyen Souls-szerű.
Souls-like, igen.
Mész, hát lecsapsz, bosszok vannak.
Igen. Ahogy az akció kalandjátékokba elmentünk, így az Uncharted idején párhuzamosan minden játék olyan, hogy így ott van a főhős, válla mögött van a kamera, és akkor ő így megy, és mászik, és lövöldözik, és akkor ebből most átmentünk inkább abba, hogy ugyanott van a kamera, csak inkább kardozik, és a bosszok azok úgy harcolnak, hogy és ütnek, hogy el tud gurulni, és akkor, ja.
Ja, na mindegy, hát szóval ezek mindenképpen jönnek, meg ami a show-nak az óriási nagy lezárása volt, az a Marvel's Wolverine játék, ami jövő ősszel érkezik majd. Valószínűleg exkluzívan, de lehet, hogy nem. Az Insomniac csapatától, ugye? Igen. Csinálták a Pokémon játékokat. Igen. Az elvileg gameplay trailer, ami ebből kikerült a nyilvánosságra, az szerintem nem volt túlzottan gameplay heavy. Azt biztosan igen. Megtudtuk, hogy ez egy nagyon cinematikus, ilyen nagyon Marveles, nagyon paukemberes játék lesz, viszont annál egy fokkal talán véresebb.
Hát egy jó elsőbbike. Sok fokkal véresebb, ami számomra egy kicsit olyan, hogy így oké? Minek ez a sok vér? Már ez engem nem zavar, csak hogy így amúgy miért örülünk ennek, hogy amikor ennyire fröcsögős egy hát, játék? Hogy ez jó
talán van, mert egy kicsit életszerűbb, hogy acélkarmokkal valaki igen. Széttépsz akkor valamit, igen, vagy ha csak nem robot minden ellenfél, mint amit megszoktak néha csinálni.
És amúgy úgy, hogy akiket láttunk ellenfeleket, azok főleg ilyen kiborgok voltak.
Hát, félig emberek azért.
De lehet, hogy azért voltak kiborgok, mert ki fog derülni, hogy ők a Logannek a korábbi ellenfelei, akiknek levágta végtagjait, de túlélték, és most azért harcolnak ellene, mert levágta a végtagjait.
Annyira fura, hogy én annyira eltávolodtam ezektől a szuperősös dolgoktól, amennyire csak elképzelhetőnek tartottam. Egyáltalán egy porcikámat se fogja meg az ilyesmi. És hihetetlen, de még az új Spider-Man 2-t is, hát kértem egy kulcsot, kaptam, streameltem 3 órát, és így not even the slightest. Engem nem tud megfogni. Sajnos
de,
nem tudom.
De eltávolodtál? Mert most ezt a szót használtad.
Igen, tehát, volt gyerekkoromban képregényeket gyűjtöttem, foglalkoztatott a téma, ismertem az összes cuccot, de valahogy felnőtté válásom óta ez olyan szinten nem érint meg, hogy az tehát nem tudom. Pedig azért sok minden megragadja a fantáziámat, de ezek nem. Uh-huh. Valahogy szerintem a jelenkori videójátékok, vagy az abban történő cselekvés magában nem. Számomra nem olyan erős inger. Biztos vannak kivételek, de jobban szeretem ennél elrugaszkodottabban a dolgokat.
Ja, hát van azért egy ilyen szuperhíró fatig, az biztos. Így a Infinity War Endgame utáni világban.
Hát az már egy pár éve van azért.
De az már azért jó pár éve, az már jó régóta tart, és az ott van a Marvel Rivals, ami még mindig
de az egy jó játék. Az attól igen, hát függetlenül, egy jó játék. Hogy most Marvel.
Igen, igen. Hát nem tudom. Nekem is. Én is azt éreztem, hogy ez a... Én is jobban örültem volna, hogyha tudom, hogy így amúgy mi a gameplay, vagy hogy néz ki. Mert kb. ez a gameplay trailer, tehát tényleg nézzetek rá, a Sony, a PlayStation csatornán úgy van fel, hogy ez Wolverine gameplay trailer. ebben van néhány olyan bejátszás, ami tényleg úgy néz ki, mintha gameplay lenne, de az sem olyan, mint a gameplay, hanem mint a pókember játékokban, ja. Ezek a finisher move-ok. Tehát amikor...
Igen, ezek a quick time event közötti animációk.
Akkor megnyomod az extra gombokat, és akkor a kamera máshogy fordul, és úgy végzett ki az ellenfelet, bár pókember sosem öli meg őket. Csak ledobja őket egy 300
méteres felhőkarcolóra.
Wolverine nem fogja vissza magát, igen. Szóval nem tudom, meg így a mászás is olyan, hogy így, ja, ugyanakkor átugrik, mint a pókember, fölmegy így a tetőre, és akkor ott van fönt. Szóval, hogy így, hát nincs hálója, szóval valószínűleg nem fog lengedezni az épületek között, de hogy nem tudom. A Wolverine mindig is egy érdekes karakter volt, mert hogy így...
Várja, akkor ez teljesen magát értetődő, hogy akkor ez is egy open world játék lesz?
Nem tudjuk, hogy open world lesz. Igazából, amit látunk a trailerben, hogy milyen változatos ruhákban van például, milyen változatos helyszíneken van, én arra gondolnék, hogy ez inkább egy lineárisabb valami lesz. Ahol pályák jönnek egymás után, tehát hogy hosszabb idő telik el, valószínűleg, tehát hogy valószínűleg van egy sztori, amin így végigmegyünk, és ezt végigkövetjük pályára. Lehet, hogy lesz valami nyíltsága, de nekem ez lineárisabbnak tűnik gameplay, ez alapján, a trailer alapján.
Igen, csak olyan úgy lineáris, mint mondjuk egy Resident Evil, hogy vannak puzzle-ök, meg rá kell jönni a dolgokra, meg gyűjtögetned kell ilyen extrákat, vagy olyan lineáris, mint a God of War, hogy mész, azt ölsz, és akkor néha el kell húzni egy izét, egy fogantyút.
Igen, szerintem inkább ez a... Tehát szerintem inkább a Wolverine játékot leginkább úgy tudom elképzelni, mint a Pókember és a God of War között félúton. Uh-huh. Mert szerintem a God of War karakter már eleve amúgy Kratos szerintem valahol tudat alatt, de lehet, hogy tudatosan is, nagyon sokat épít amúgy Wolverine-re, ha belegondolsz, tehát hogy így karakterizációjában nagyon egy ilyen Wolverine-szerű karakter eleve, tehát adná magát. Vagy mondjuk olyan a viszonya a Wolverine-hez, mint én a Hitman-nek a James Bond-hoz, na, tehát hogy így
gondolok,
hogy kicsit az a játék, csak a jogdíj nélkül. Szóval, hogy szerintem igen, arra fog hasonlítani. Nem hozott annyira lázba. Lehet, hogy egy 5 vagy 10 évvel ezelőtt jobban lázba hozott volna. Most úgy vagyok vele, hogy nem olyan vészesen. Nyilván ki fogom próbálni, és nyilván fogom játszani, de én is szerintem egy kicsit ilyen szuperhős kifáradtságban vagyok, meg ez a szuperhős irányítok akciókaland játékban is egy kicsit olyan, hogy élveztem a pókembert, nagyon, tökre élveztem a pókembert. Nem tudom elképzelni, hogy a Wolverine karaktere az így hogy működik. Hát pedig, ez egy halhatatlan, hát pedig... szuper képességű, legyőzhetetlen valaki. Hogy fogják legyőzni? Tehát, hogy megyek, és így egy random katona le fog lőni, és meghalok, és kezdem előről a pályát. Igen, tehát, hogy a Wolverine-nél ilyen nem történik meg. Tehát, lehet, hogy fellökik, és kell egy kicsit várni, míg meggyógyul, de hogy így a csávókám atombombákba szaladt bele. Tehát, hogy amikor minden élő lény meghalt a földön, akkor egyedül van a hákkal a bolygón, meg mit tudom én. Tehát, hogy így nem tudom.
Mindegy, hát majd ezt aki játszik vele, az biztosan megismeri, vagy megtudja. Őszintén szólva, én nem azt mondom, hogy hiányoltam valami elképesztő dolgot, de én azért itt nem láttam annyira erősen egy ilyen Game of the Year gyanús játékot például jövő évre egyelőre, de meg kell hagyni, hogy azért nem minden játékról most számoltak be. Úgyhogy, ilyesmi volt a State of Play.
Kivárnak amúgy szerintem. Szerintem most azt érzem, hogy most annyira megijedtek a GTA 6-tól, hogy lehet, hogy mindent átolnak 27-re.
Jövőre senki nem fog játékot kiadni, csak a Rockstar.
Igen.
Senki. Vagy a Take-Two, bocsánat. Hát, we'll see.
Vagy ott vagyunk, hogy szeptember vége van, és a nagy bejelentéseket akkor már megtartjuk a Game Awards-ra. Ez még lehet.
Hát én nem tudom, hogy ez most itt mennyire bolygatja a dolgokat, meg idén is most még egy csomó olyan játék van, ami elképesztően nagyot mehet, és tudjuk, hogy milyen játékok lesznek ott már a dobogón. Nagyon durva. Ez az év is mennyire tele volt, elképesztően jó megjelent.
Ez nagyon jó volt. Már csak eddig is nagyon jó volt, és még nincs vége.
Ez az év szerintem, amit hozott, ami érdekes volt, az a Nintendónak a teljes ilyen eltűnése, vagy ilyen eljelentéktelenése. Mert hiába, hogy eddig nagyon gyermetek, meg gyenge konzolon adtak ki játékokat, de azért a Zeldák, meg a Mario játékok, azok mindig ott voltak. Én most nagyon nehezen hinném el, hogy a Nintendo ott lenne egyáltalán a top 6-ban, bármelyik játékával.
Igen. Kéne valami új, tényleg, tehát mint egy új Mario Odyssey, vagy egy új Breath of the Wild
most jön
kaliberű
ki 3
valami.
Nap múlva a Mario Galaxy 1-2 remaster, hát ez... mert jövőre új Mario film lesz, és akkor most ez lesz a... Meg most 40 éves évfordulója van a Mario-nak alapból, úgyhogy ennyivel készültek jelenleg, ezt tudjuk. Semmi komolyabb. És ezek is olyan remasterek, amik közül az egyiket már kiadták remasterként, szóval csak így átrakják egy másik cartridge-re. Hát annyi, hogy az irányítást átszabják a Wii-ről a Switch-re. Szóval nem hiszem, hogy olyan nagy meló. Jó, mindegy. Ugorjunk akkor a fő témánkra.
Meta. Én Meta. Valahol olvastam egy ilyet, és nem tudom, hogy ez megvan-e erősítve bárhol, mint szó eredete, de hogy a most efficient tactic available. És van egy ilyen jelenség, amit így értünk, de szerintem próbáljuk meg szavakba önteni, hogy minden játékban, minden videójátékban, amivel játszol, van egy cél, amit el akarsz érni. Tehát van valami, ami felé törekszel, legyőzni egy bosst, végigjátszani a játékot, stb. És mindig, ez egy matematikai kötelezőség, mindig lesz egy olyan stratégia, ami a leghatékonyabb, ami lehetővé teszi azt, hogy a legkevesebb kihívás mellett a legrövidebb időn belül tud elérni ezt a célt. Mindig lesz egy ilyen stratégia, és bizonyos szempontból a játékoknak mindig is része volt az, hogy megkeresd a hatékonyabb taktikát. Főleg akkor, amikor elkezdhettél választani fegyverek között, elkezdhettél módosítókat.
Amikor variálható játék van, nem csak annyi, hogy ugrálj át azon a szakadékon.
És az, hogy van ez a meta, ezt hívjuk metának, hogy mi most a meta, mi most a leghatékonyabb stratégia valaminek a véghezvitelére, ez egy kicsit olyan, hogy annyira begyűrűzött már minden játékba, hogy már tényleg a single player játékokban is metázni kelljen, hogy így kicsit olyan, mintha az emberek elfelejtették volna élvezni a játékokat. Ez így a tételmondatunk, amiről így beszélgettünk, hogy erről kéne beszélni, és szeretném shout out to Delfador, aki ezt még márciusban írt erről nekem Discordon, és azóta, hogy fel van a listám, hogy akarok egy videót, de most bedobtuk ide podcast témának. És igen, engem is úgy zavar, hogy próbálok játszani egy játékkal, és ezt tudom, hogy az én pszichológiámban is van valami, de próbálok játszani egy játékkal, és valahol olvasok róla, hogy itt van egy sokkal jobb stratégia, és akkor szarul érzem magam, hogy én ezt a nem a leghatékonyabb módon játszom. Biztos veled is volt már ilyen, hogy így...
Persze, nyilván ez multi ható játékoknál ez százszor erőteljesebb inger, mert ott arra vagy, hogy mondjam, belekényszerítve, hogy nyerj, mert különben hát nem annyira élvezed, és mások ellen játszol. Tehát ott ez teljes mértékben így van, hogy amióta van multiplayer játék, azóta van meta. A Csében is van minden egyes helyzetre egy jobb megoldás, egy jobb fegyver, egy jobb loadout, akármi. A single player játékoknál ez azért necces, mert ugye azt a részét veszi el a játéknak, amivel a kíváncsiságodnak hála fel tudnád fedezni a fejlesztők összes eldugott, elrejtett kis adalékát a játékhoz, de te inkább mégis azt választod, hogy egy guide-ot megnyitsz, vagy egy YouTube videót megnyitsz, mert hogy már day one, amint kéne a játék, kim vannak, hogy do this before level 20, én nem tudom, Kingdom Come Deliverance 2, és tudod, hogy ez egy nehéz játék, ezért fogod, és megcsinálod a legoptimálisabb utat, hogy a level 20-nál már mindened meglegyen az ég világon, és onnantól kezdve csak egy ilyen cakewalk legyen az egész játék, végig sétálhass rajta, és könnyű legyen minden. És én azt gondolom, hogy tök sok embernek valamiért ez a fun. És nekem is van ilyen nagyon jó barátom, aki minden játékot easy módban, sőt, több ilyen cimborám, easy módban élvez, a leggyengébb CPU-t állítja be, és ő neki csak ez a chill. És lehet, hogy innen is fakad, és lehet, hogy pont minket ezért zavar, mert hogyha mit tudom, azt veszük, hogy van egy játék, ami alapból egy tök jó játék, mondjuk ott van a Nier, ami végigvihető story módban is, meg very hardon is. A két, hogy mondják azt, a két élmény merőben más, de mégis ugyanazt a sztorit látod, vagy mégis ugyanazt a történet látod, de az egyik az olyan, hogy hát bármit csinálsz, kb. Nem tudnak elbánni veled a másikban, meg hát alig bírsz életben maradni. És nyilván, hogyha te a story módban végülsz a játékot, lehet, hogy nem is érdekel téged a meta. De hogyha te nem vagy a legügyesebb játékos a világon, de mégis végig akarod vinni a legnehezebb módon, akkor lehet, hogy beírod a böngésződbe, hogy hogy tudnék erősebb lenni? Hogyan tudnék, nem tudom, több pénzt szerezni? Hogyan tudnék ilyen armor, olyan armor találni? És akkor elkezdesz metázni, elkezdesz azon agyalni, hogy hol tudnál találni megoldást. Nem az, hogy te magadtól hogyan találhatnád ki, mert hát ez rengeteg idő, kísérletezés, többször végigviszed a játékot, hanem hogy valaki, aki helyetted ezt a munkát már elvégezte, na majd ő neki a segítségét hozott be. És hát az kérdés, hogy ez maga ez az élmény, ez 10-ből hány embernek szórakoztató, hogy ott van, itt van az Excel tábla, és azt szépen azt csinálod. Mm. Az a játék neked. Igen. Mert hogy te a legjobb verziót akarod.
Igen, igen. Hát igen, ez úgynevezett build crafting, tehát amikor azzal foglalkozol, hogy egy olyan játékban, ahol lehetőséged van személyre szabni különböző dolgokat, akkor abban megkeresni azt, hogy mivel tud jó szinergiákban lenni. Én ezt a Destiny-ben nagyon élveztem amúgy a build craftolást, és hogy ott is kifejezetten az volt, hogy ott is a minden kiegészítőnek, vagy nem mindegyiknek, hanem így a Witch Queen-től kezdve volt egy legendary verziója, ami ugye jóval nehezebb volt, és a Bungie azért jól kezelte a nehézséget szerintem, mert ott általában nem csak több HP-ja volt az ellenfeleknek, és erősebbet ütöttek, hanem voltak effektíve extra ellenfél kategóriák. Tehát ott például kifejezetten az volt, hogy szerintem a játék teljes élményét nem is kaptad meg, hanem játszottál a legnehezebben. Tehát a teljes játékmechanika gyűjteménnyel nem is találkoztál, hogyha nem játszol nehezebb módokon. És ott például igen, ott volt az, hogy ha átváltasz Legendary-ra, akkor van igazán szükséged megtalálni a buildeket, akkor kell igazán használnod az ilyen szinergiákat az exotic armor meg fegyverek között, és akkor hogy ez hogyan jöjjön ki, milyen hatásokat tudsz kombinálni, milyen szubklassz dolgokkal. De hát igen, ott is megvan ez a meta, hogy új broken build a warlocknak, és akkor 6 millió ilyen YouTube videó van fent, hogy miket csinálj, és akkor ez a broken, és aztán jön az update, és akkor teljesen értelmét veszti, és lehet csinálni a következő 6 millió videót, hogy na az új patchben már ez a broken build, és akkor így körbe-körbe.
De lehet, hogy ez teljesen tudatosan van gerjesztve, de mondom, még akár PvE játékoknál is, mármint bármi, ami multizható, arra vagy ösztökélve, hogy minél jobb statokat csinálj, vagy minél ügyesebb legyél, és hogyha egy olyan játékostól kér segítséget, aki nálad százszor több időt beleölt már a játékba, akkor azt elhiszed, és engedelmeskedsz.
Igen.
Hát hogyha te dacolsz ezzel, vagy azt mondod, hogy nem, én nekem az a fán, hogy én magamtól jövök rá, közben meg látod, hogy mindenki más tudatosan, tehát hogy könnyít azon, hogy neki ne legyen ilyen nehéz, és ezáltal jobb eredményt ér el, mint te. Ha te ezt így el tudod fogadni, hogy te csak azért sem, mert mondjuk azt mondjuk neked, hogy ennél a karakternél ez a meta, csak a barátaid javasolják, akik mondjuk régebb óta játszanak a játékot. És te azt mondod, hogy nem, én ki fogom próbálni az összes fegyvert, az összes talentet, minden, és majd én eldöntöm, mi a meta. És akkor 50 óra múlva lehet, hogy már tudod, hogy mi a meta, és már te is ugyanazt mondod egy új játékosnak, hogy te figyelj, ezt próbáld ki, mert ez a legjobb. És mit jelent az, hogy legjobb? Ez a legkönnyebb a játék. Tehát akkor miért ez a legjobb? Na, ugyanoda érünk vissza, ahol ne elkezdtük ezt a történetet.
Igen. És hogy valahogy a kihívás, tehát ugye a játékok arról szólnak, hogy adnak neked egy kihívást, hogy mert a kihívás teljesítése jó érzés. Erről szól, tehát a játék, mint olyan, és most nem csak a videójátékokról van szó, hanem a játék, mint úgy játék, amit az ősemberek gyermekei is csináltak, az arról szól, hogy tét nélküli, tehát valós veszélyt nem tartalmazó kihívásokkal szórakoztatod magad, hogy azzal tanulj valamit, hogy majd amikor van tétje a kihívásnak, akkor jobban teljesíts.
Igen, tehát, és nem árt, hogyha ez a kihívás egyre nehezedő, vagy te szeretnél egyre magasabbra tenni igen. a tétet, hogy ezáltal nem tudom, ne und el a játékot.
Igen.
És ez az, amit nehéz belőni, és a legtöbb játék így, itt is el tud vérezni, hogy egyszerűen nem jó a difficulty, nem jó van belőve, és akkor hányan mondták azt, te atya úristen, az Elden Ringre, és akkor kijött olyan emberek, akiket én tiszteltem, vagy követtem, hogy ez az első Souls-like játék, amit kipróbálok, és higgyétek el, én tényleg adtam neki 10-20 órát, de ez rohadt szar. És akkor fél órán keresztül beszélve, hogy miért rossz az Elden Ring, és így ok. Azért rossz az Elden Ring, mert nem úgy működik, mint azok a játékok, amiket ő élvez. És akkor ezt vezeti le tulajdonképpen.
Igen, az Elden Ringgel kapcsolatban én megmondom őszintén, nekem az első játékom volt, első Souls-like játékom volt az Elden Ring, és én előtte mindig csak a legendákat hallottam arról, hogy ez milyen nehéz, és ahogy így streameltem, mindenki megkérdezte, hogy és milyen buildet csinálsz, és mit viszel, és mire buildelsz, és én így mindenkinek mondtam, hogy én így nyomok arra, minden szintlépésnél így, most kéne ez. Így játszottam végig az egészet, és én nem éreztem annyira nehéz játéknak az Elden Ringet. Tehát, hogy így kellett egy kis idő, hogy belejöjjek, hogy megértsem így a harcrendszert, mint én az első 5-8 óra az arról szólt, hogy így rájöjjek arra, hogy mit is kéne figyelni, meg csinálni, de mondjuk nekem szerintem minden játéknál kell egy 5-8 óra arra, hogy ráérezzek annak az adott játéknak a harcrendszerére, de utána tehát a legtöbb bossnál már olyan chat parancsot írtunk ki, vagy mi prediction-t írtunk ki mindig, hogy sikerül elsőre, vagy nem, mert legtöbbször sikerültek elsőre, mert nem, és nem buildeztem, nem metáztam, és nem is értem, hogy az Elden Ringben ez a meta kérdés, ez így hogy van, vagy nem tudom, hogy lehet, hogy
véletlenül
átállítottam. De hogy így, szóval, hogy igen, ez nekem fura ez a...
Nem, mert ez is tudod, hogy túl valaki azt élvezi, hogy minél hamarabb játsza végig a játékot, sokszor, minél több szerep, minél több karakterre. És valakinek ezért kell a meta, hogy megmondja neki valaki, hogy elmész eddig a toronyig, ott lesz egy joggar, vagy egy scepter, vagy nem tudom mi az magyarul, egy ilyen varázsbot, na és akkor azzal mész, azt mindent ledózerolsz. És akkor, hogyha ő azt megcsinálja, akkor onnantól kezdve az egész run, amit csinál, az ilyen könnyített run lesz, de nagyon gyorsan meg tudja csinálni, és addig rohadtul fogja élvezni. Lehet. Van, aki a szenvedést élvezi. Van, aki abszolút a könnyítésben találja meg a mókát, vagy az, hogy hát én most konkrétan kiszúrtam a játékkal, és szétcsízelem úgy, ahogy van. És nekem az a fán, hogy a játéknak esélye nincs legyőzni engem, és én ezt így nézem, és közben iszom a gumibogyó szörpömet. Hát nem tudom. Én úgy vagyok vele, hogy szerintem embere válogatja, de számomra az a fán, ami egy optimális kihívás az én tudás tapasztalat szintemhez mérve, ami általában minden játékban nekem a normál és valahol a hard mode között van. Általában. De az olyan játékoknál, ahol nincsen difficulty, ott azt érzem, hogy több kell ahhoz nekem, hogy a játékot végigvigyem, mint hogy a játék nehéz legyen. Tehát, hogy annál jóval több kell, valahogy meg kell fognia, valami plusz kell adnia, és ezen fog múlni, de önmagában attól, mert a játék nagyon könnyű, vagy nagyon nehéz, még nem lesz se jó, se rossz, és a metához visszatérve, szerintem, hogyha én elkövetek olyat, hogy nagyon megnézem, hogy melyik a legjobb build, mert egyszerűen már megőrülök, hogy minden odaver engem, és akkor ott kiderül számomra, hogy a játék nem is úgy működik, ahogy én gondoltam, mert a tutoriálban nem magyarázták el a különböző statisztikai összefüggéseket, és akkor rájövök, hogy ja, oké, ezt kell csinálni, akkor utána már nem nyúlok úgymond ilyen plusz segítséghez, és nem akarok metázni, de kell néha jó, hogyha valaki útba igazít, különösen komplex játéknál. Azt meg így elviselem.
Hát azt hiszem említettem, mint múltkor a Hollow Knight-ba, tehát hogy így, amikor amikor az a tényre volt szükségem egy guide-ból, hogy az a tereptárgy elpusztítható amúgy. És onnantól kezdve el tudok navigálni, de ott is nem akartam külső segítséget. Másik dolog, ami még szintén ezzel a metával kapcsolatban bennem volt, meg amit így felemlegettem, mint kompetitív szellem, hogy nem tudom, hogy te mondjuk tudom, hogy te nem annyira az az ember vagy, aki játszik ilyen kompetitív multiplayer játékokkal.
Már.
Vagy elsősorban nem ez a kenyered.
Ez
már az mit jelent?
Nem így volt. Hát az, hogy én nagyon sokáig csak ilyenekkel játszottam. Tehát vagy MMO, vagy valami online PvP. És a MMO-kban is csak PvP-zni szerettem, PvE tartalmat, nem? És ez most már átment abba, hogy PvE, meg haverok, kóp. Szóval teljesen átalakult.
Igen. Mi volt az, ami ebben szerint neked a leghosszabb ideig játszottad?
Talán League
of Legends. Csak hogy egy konkrét példa legyen. Aha, lol. Jó.
Igen.
Én pont azt akartam felhozni, pont a lolt, hogy nekem volt egy ilyen érzésem, és ez is ugyanehhez a meta körhöz kapcsolódik számomra, hogy én, amikor ezek a mobák először úgy népszerűek lettek, és eljutottak hozzám, ekkoriban, amúgy nekem nem is a League of Legends jutott el először hozzám, hanem még Heroes of New Earth, és...
Nem sokat élt sajnos.
Az nem sokat élt, meg nem volt olyan nagy, de ott volt velem az, hogy próbáltam játszani, és tökre tetszett alapvetően, tehát hogy így az egész...
Inkább Dota-szerű volt.
Az inkább Dota-szerű volt, igen. És hát én az úgy vágtam bele, mint bármilyen másik játékba, hogy leülök és felfedezem egyedül, hogy mit kell csinálni. És emlékszem arra, hogy így már ott rohadtul idegesített, hogy mennyire mindenki nekem esik, hogy miért csinálsz a hülyeséget, azt nem is így kell csinálni, inkább lépjék ki, köcsög, dögölj meg. És így úgy voltam ahhoz, hogy hát ezt a játékot inkább nincs kedvem felfedezni magamnak, mert hogy ez így, ennek így nincs sok értelme, hogy érted, kezdőként egy rossz lépést nem tehetsz véletlenül, mert akkor ezzel találkozol, és nekem ez a tapasztalat annó el is vettük teljesen a kedvemet a mobától, és minden alkalommal, amikor lenne kedvem visszamenni a mobákba, de szeretném azokat felfedezni magamnak, nem lehet. Nem tudod magadnak felfedezni. Csak ezzel a metával mehetsz be. És hogy egy csomó ilyen kompetitív játék van, amiben ha te próbálod csak úgy élvezni a játékot, és felfedezni magadnak, azt a többiek úgy élik meg, hogy te tönkreteszed az ő játékélményüket, és mégis hogy a faszomba képzeled, hogy te bejössz a mi játékunkba, és ezzel a szuboptimális stratégiával próbálsz meg érvényesülni, nem érted meg, te köcsök szemétláda, hogy elrontod az én számaimat, hát én évek óta gürizek, hogy ezt a szaros számot magasabbra pakoljam, és akkor te most ide bejössz, és van pofád ezen a meccsen nem a tökéletes stratégiát választani, és még szarul is vitelezed ki, hát akkor dögölj meg, és lehetőleg az egész családod is. És így, hogy nekem ezekből a kompetitív játékokból így ez jön, és közben meg azt vagyok, hogy így, bazdmeg, hát próbálok játszani, tehát, hogy így mindenki csak tökéletesen játszott, és az volt számomra nagyon érdekes tapasztalat ezzel kapcsolatban most. Nem tudom, a Naked JK videókat te mennyire követed.
Mostanában nem, de jó sokat láttam. Igen, aki YouTube-el. Ül a labdán, nem?
Aki ül a labdán többnyire, igen. És nem tudom, láttad a múltkor ezt a C2-s videóját, ahol...
Nem hiszem.
Az nagyon... Azt hiszem, még azután nincs is új videó, mindig az a legújabb videó, egy másfél órás videó a C2-ről, hogyan tette tönkre az életemet a C2, ahol elhatározta, hogy úgy beleveti magát komolyabban a C-be. És úgy megtanul rendesen csézni. És utána néz minden stratégiának, és megpróbál jó lenni benne, és kitűzött magának egy számot, hogy mit akar elérni, milyen rangot. Most már nem jut eszembe, hogy pontosan mi ez a rang, mert én nem vagyok nagy csész semmilyen szinten. És kitűzte magának ezt a rangot, és elkezdett dolgozni rajta, és a videó első felében beszél is arról, pontosan ugyanerről a tapasztalatról, mint ami nekem is volt minden ilyen kompetitív játékkal, hogy amikor próbálsz érvényesülni, akkor ez a toxikus közösség megpróbál kivetni magából, hogy már pedig te ne próbálj meg magadtól rájönni semmi stratégiára, hanem kövesd a metán. És beszél is arról, hogy ez mennyire mennyire el tudja venni a kedvét az embernek, és milyen sokan ezek miatt nem játszanak az ilyen játékokkal, de ő úgy volt vele, hogy hát mivel a content kedvéért, tudod, így tett magának egy kihívást, nem fogja abba hagyni ezen a ponton, hanem túllendül rajta, és utána elmeséli azt, hogy volt egy pont, amikor már így jobban értette az egészet, és amikor már kezdett tényleg belejönni, amikor már úgy jól mentek a dolgok, és úgy minden meccsnél, ahol győzött, akkor ment föl a szám, amikor vesztett, akkor csökkent a szám, és akkor hogy ezt mennyire kergette azt az álmot, hogy meglegyen az a kitűzött cél, amikor bejött hozzájuk egy random a csapatba, és utólag vette észre így a felvételen, hogy pontosan azt csinálta ő is, mint ami a legnagyobb problémája volt a kompetitív játékokkal. Pont ugyanolyan toxikusan, lenézően beszólt valakinek, pusztán azért, mert egy rossz stratégiát választott. Mert úgy ment ki az ajtó, hogy nem nézett körül jól. Uh-huh. És meghalt. És emiatt elbukták a meccset. És hogy egyre inkább azt érzem, hogy önmagában ez az egész meta hozzáállás, ez a kompetitív hozzáállás az, ami toxikussá teszi az embert. Az, hogy kergetjük ezt a számot, az, hogy kergetjük azt, hogy tehát nem az a lényeg a játékban, hogy élvezd azt az időt, amit vele töltesz, hanem az a lényeg a játékban, hogy meglegyen ez a kurva rang.
Hát, de ilyen az emberi, nem tudom, szerintem törvényszerűség, vagy az a szellem, hogy ha van, nem tudom, egy foci meccs, vagy egy kézilabda meccs, és valaki nem teljesít jól, akkor azt már a kommentátor mondja, hogy ez a játékos szarul játszik. És hát ezen fog múlni, ezen múlhat a meccs, és már kész benne vagy. Csak az a különbség, hogy azért te rengeteg pénzt kapsz, meg az a munkád, meg úgymond arra teszed fel az életed. De te nem biztos, hogy arra teszed fel az életed, hogy a legjobb C-játékos legyél, pláne amikor még csak az első héten játszol. Tehát nem lehet veled szembe ezt. Viszont az interneten meg arctalanul névtelenül játszunk, és ott igazából mindenki bármit meg is tehet, bármit mondhat bárkinek az arcába, mert ugye nem lesz büntetése, maximum kibannolnak egy game sessionből, vagy ne adj Isten, az accountodat is elveszik, de hát csinálsz egy újat, játszol megint. Nekem sokkal inkább érdekes, hogy például a kompetitív e-sportban ott meg mennyire nagyon próbálnak odafigyelni arra, hogy ennek a szikráját sem utassák, hogy ott nagyon tényleg az a bajtársiasság, meg a csapat együtt tart, ne hibáztassuk, stb. Szóval, hogy nehéz ez ellen tenni bármit, mert te is gyakorlatilag tálcán kínálod a fejedet, amikor bemész egy olyan helyre, ahol valaki nála sokkal jobb. Elmész pecázni, 3 ismerősöddel. Elég, ha az egyik bunkó, és mert ő már 20 éve ezt csinálja. Te meg nem tudom, most vetted meg az első peca cuccod, és lesznek még kérdéseid. De már téged legkezelően, meg nem tudom, bunkon fogad. És el van cseszve a te élményed is. Meg lehet az övé is, hogy te oda bátorkodtál.
Mit, szóval, mit szól? Hogy mit jönnek ide? Igen.
A meta így vagy úgy, vagy teljesen egy hogy nevezzük ezt a szót, de az optimalizálásra való törekvést, hogyha valaki nem fordítja át egy gondoskodásba, hanem a másik felé inkább egy ilyen társadalmi elvárás, vagy egy ilyen nagyon erős, nem tudom, ilyen kontrollt mutat, az azt szerintem sokkal ostobább, butább viselkedés. Tehát ha valaki egy ilyen játékba bunkó veled, az valószínűleg türelmetlenebb és ingerlékenyebb is a való életben másoknál.
Igen,
ennyi.
Igen.
Vagy rohadt rossz napja van, az is lehet.
Igen, igen.
De erre gondol inkább.
Amit most mondasz, hogy ez mindig is része volt az emberiségnek, ez igaz, és felhoztad a sportokat. Igen, tehát hogy a kompetitív, tehát annak, hogy kompetitív legyen valami, abban mindig is ez volt. Tehát ahol bármiféle verseny van, ahol bármiféle mérkőzés, tehát ahol összemérsz két dolgot, ott mindig meg lesz ez. Az mindig el fog menni ilyen irányba. Csak hogy pont ezzel van a baj, hogy ahogy behozzuk ezt a kompetitív szellemet, ezt a metázást a játékba, a szórakozásba, az az, ami elveszi az élvezeti értékét így. És
épp ez a baj,
mert munka lesz belőle. És ez a baj, hogy már tehát az, hogy vannak a kompetitív játékok, az egy dolog, mert oké, elkerülöm azt műfaj szinten, de hogy már egy single player játékban is. Tehát, hogy és oké, nyilván én vagyok a hülye, hogy streameltem, de hogy amikor streameltem az Elden Ringet, akkor is megjelennek azok, akik látják, hogy játszom, és elkezdenek ilyen kibaszott toxikusan beszólogatni, hogy miért nem a leghasznosabb stratégiát alkalmazom. Hogy miért nem játszok jobban.
Fú, ez nagyon-nagyon összetett. komplex, szerintem nem feltétlenül rossz szándék ez, sokkal inkább egyfajta flexelés azzal, hogy te tudod, mi a jó, meg mit kell csinálni, és a másik nem tudja, és hát gondoskodni próbálsz, de valójában inkább ilyen parancsolóan hat, meg ilyen leminősítően. De
jó, most hát pont eszembe, hogy... rengetegen jönnek, akik segítőkészek. Tehát amikor ott...
Ezt streamertől nem azt várod el, hogy jó, mondjuk, hogyha pont az a lényeg, hogy én most itt noob vagyok, szoktak ilyet csinálni, de hogyha nem, csak szimplán belemész, akkor nem azt várod el egy streamertől, hogy jó legyen abban, amit csinál. Nem azt várod el a postástól, hogy ne bassza el azért, hogy melyik levelet adja neked, vagy csekket oda. Nem azt várod el a könyvelőtől, hogy pontosan tudja, hogy mit csinál. Tehát, hogy mindenkitől a metát várják el az emberek. Úgymond a legoptimálisabb munkavégzést, csak pont nem ez a játék szónak a, a nem tudom, mellékhatása, hogy valamiben a legjobb, legoptimálisabb. Ezt csak mi tesszük bele, mert egy csomó játék arra megy ki, hogy erősebb, vagy előrébb kerül másoknál.
Igen.
És az rajtad múlhat, hogy mennyire vagy elől. Mert nyilván egy sakk, a sakkban is van meta, meg nyilván összes ilyenben, de ott sokkal egyenlőbbek az occok, legalábbis a fizikai teret tekintve. Ott minden ugye a fejben nőle, de amikor te csézel, hát ott rengeteg külön, tehát ott nem egy tükörképet látsz a két csapatnál. Na mindig. Bonyolultabb ez.
Hát igen. Ez van ez a kompetitív szellem, és valószínűleg ez kiirthatatlan lesz, de engem akkor is valahogy ez zavar, hogy ez mennyire belejött, és azt érzem, hogy érted, ez nem volt mindig így, tehát, hogy ez nem volt feltétlenül így, de igazából meg, ha meg belenézek, és visszagondolok, akkor emlékszem már a Diablo 2-nél is bőven megvolt ez a Diablo 2 idejében, hogy ott vannak a buildek, hogy mit érdemes csinálni, és mit nem. És kérdőznek, hogyha nem az optimális kasztot választ.
De még egy Animal Crossingban is.
Miért játszol egy olyan kasztol, amivel nincs értelme? És így, mert föl akarom fedezni, bazd meg. Tehát, hogy mert engem érdekel az össze... Tehát, hogy érted, hogyha most vegyük a Diablo 2-t, hogyha nekem a druida volt szimpatikus lore szempontból, mert szeretek ilyen állatta átalakulós izé lenni, akkor miért kötelező nekem az optimális módon játszani a Diablo 2-t? Végig játszottam úgy is. Tehát, hogy így meg tudtam csinálni, akkor nem tök mindegy. Nekem ez a fura, hogy miért nem tök mindegy másoknak, hogy te hogy csinálod.
Hát szerintem ez inkább amiatt van, ami az internet, meg ilyen társadalmi kölcsönhatások. Ez régen szerintem inkább az volt, hogy így, te is diablozó, jól nyomjuk, és így nem ez számított, hogy most ő mennyire, hogy mondja, low skill, vagy béna buildje van, vagy akármi. De most már valahogy az van, hogy azt, hogy még 30 pluszosan, hogy elérd azt a szintet, hogy te élvez egy játékot, nagyon sok minden, tényleg a csillagoknak is jó helyen kell állniuk, hogy ez egy ilyen fantasztikus élmény legyen, és nyilván, hogyha te még streameled is, vagy van egy community, vagy többen játszatok, akkor még több dolognak kell együtt állni. Mert nekem elég annyi. Szoktam játszani barátni, most Remnant 2-t visszük. Ők easy módba szeretik, én meg hát normál, vagy nehezebb módba. És vannak olyan pontjai a játéknak, ahol ez nem számít, mert ott éppen puzzle van, vagy valami instant halál. Tehát, hogy nem az számít, milyen könnyű a játék, hanem ott egy életed van. Na, olyankor a legizgalmasabb játék mindennyiünk számára. De amint bemegyünk egy olyan arénába, vagy valahol, minden ellenfél egy lövés nekem, egyszerűen tudod, csak ilyen nagyon szárazon folyik ott minden. Ők pedig hát valamennyire azért nyilván jobban élvezik nálam. Szóval, hogy tényleg nagyon sok mindennek kell egyeznie. Mert van, akinek meg pont az ellenkező túl nehéz, és azért nem élvezi. Mert mindig meghal, mert mindig őt kell felszedni a földről, mert ő béna, mert ő nem tudja, mit kell csinálni. És nehéz. És ezért van a meta, mert hogyha a meta irányába törekszel, akkor az úgymond segítesz azokon, akik bénábbak, akik meg jók, azok már alapból fogják tudni, hogy ennek miért van értelme. Úgyhogy sok szempontból lehet ezt megközelíteni, még akár single player játékban is lehet egy olyan dolog, hogy oké, Witcher 3, na figyelj, akkor az első quested után itt, és akkor, mert hogy az a legjobb, amit csinálhatsz. De mi van, hogyha nem? Jó, szerintem single player-nél azért ez elhanyangolandó.
Igen. Hát single player-nél, ha pont a Witcher-t hozott fel, tehát hogy így Szerintem a játéknak mindenképp, annak a játéknak mindenképp része a felfedezés és az egyedül felfedezése a dolgoknak. És
hát az személy szerint... Milyen kardod, milyen lovad van, milyen igen. kártyáid vannak. Tehát, hogy minden olyan, hogy ha tudod, mit kell csinálni, ha tudod, mi a legoptimálisabb, akkor könnyebb sokkal az egész játék.
Igen, igen.
És apró dolgok is számítanak.
Ja, én nem éreztem azt, azon a játékon se éreztem, hogy annyira hátrányba kerülnék, és mentem a világba. Felfedeztem mindent, mert éreztem.
Ott talán kevésbé. Volt.
De hát igen, én azon a véleményem vagyok, hogy szerintem sokszor túlzásba viszik az emberek ezt a metát, és szerintem ez nem egy olyan dolog, ami ellen a fejlesztők tudnának tenni. Mert lehetetlen egy annyira balanszolt játékot csinálni, amivel minden stratégia egyszerre hatékony lesz. Tehát, hogy mindig lesz egy leghatékonyabb stratégia. Ez elkerülhetetlen. Ez matematikai kivitelezhetetlen, hogy ne legyen ilyen. De hogy azt szerintem, igen, az sokaknak rá kéne jönniük, hogy sok módja van annak, hogy élvezz egy játékot, és hogy elsősorban az élvezetről kéne, hogy szóljon, és nem pedig arról, hogy ha rossz élményt okozol másoknak a játékon belül, azt lehet, hogy te élvezed, de ők biztos, hogy nem. Ezt a tanulságot én örülnék, ha több ember tudná. Én rám mindig mondják, hogy naív vagyok és optimista, de én reménykedőnek tartom magam.
Hát maximum tudnék hozzáfűzni, hogy tényleg, amikor te vagy az elszenvedője egy ilyen szituációnak, hogy te így nyilván próbálsz a legjobb tudásod alapján játszani, és tudod, hogy nem vagy béna, meg érted, csak egyszerűen nem vagy még azon a szinten, akkor próbáld meg elképzelni azokat, akik neked beszólnak, és ott ülnek a gépük előtt, és minden este ott izzadnak. És frusztráltak, és baromira csak ez a játék érdekli őket. Ha téged is ugyanannyira érdekel ez a játék, akkor valószínűleg te is ugyanilyennél válsz egy idő után, szóval mindig rakd, mint a horrorfilmeknél, hogy képzeld el, hogy ez egy film, és akkor kicsit könnyebb végignézni.
It's only game! Why you have to be mad? Most amúgy ilyen rossz gaming vélemények blokkot nem terveztünk, viszont eszembe jutott valami, ami itt van mellettem az asztalon. Ezt csak úgy megmutatom, aztán nem tudom, milyen beszélgetést inspirál.
Oh shit. The Sims, the board game. Várjál,
nem látszik. A Sims, hát... Sims társas játék. Ja, nem csak, mert láttam, hogy négyzetesben van kivágva, úgyhogy középre kell beraknom.
Hát,
Sims társas játék. Aha. Én még őszintén, meg előrendeltem, hogy itt legyen, mert content, mert nem tudom mi. Aha. Még nem bontottam ki igazából, hogy mi van benne. De nagyon viccesen néz ki amúgy.
De várjál, ez ilyen Monopoly csak Simskinnel? Vagy igazán, hogy
szerintem inkább ilyen Game of Life Simskinnel.
Ah, értem.
Tehát, hogy van egy saját házad, ilyen barom jó olyan a tábla, ilyenekből áll, és akkor három ilyet raksz össze valahogy. Vagy egy ilyen nagy hatszög legyen. Uh-huh. Élesztem össze.
Értem.
És figyelj, és van a karakterednek, ez rohadt jó, bocsánat, meg kell mutatnom az összeset. Ilyen needs tracker, amit így lehet így tologatni, hogy piros vagy zöld van, meg ilyenek.
Ez szóval a GoFund és a Kickstarter-es cucc?
Nem.
Vagy nem volt crowdfunding-olva?
Ez nem volt crowdfunding-olva.
Hivatalos EA?
Nem hivatalos.
Vagy megvették a licenszet.
EA, hanem megvette a licenszet. A Goliath Games. Uh-huh. Szóval tök fun, úgyhogy Bálna már invitált magához, hogy játszunk közösen, úgyhogy akkor visszam a társasjátékot, és az is lehet, hogy contentet csinálom belőle, és akkor megnézzük, ilyen. Milyen a Sims társasjáték.
Én a Sims 1-et imádtam, akkor még túl kicsi voltam ahhoz, hogy megértsem, hogy valójában ez egy sokkal súlyosabb függőség, ez a Sims, mint bármi más. Durva tudsz. Nem tudom, hogy a társas játék milyen. Manapság már tényleg mindenből van társas. Mit is láttam most a héten? Ja igen, StarCraft. Társas. És tök menő nézett ki az is, szóval, hogy ja, hát igazából egy ilyen kicsit felnőttes, meg egy kicsit drágább hobbi. De biztos vagyok benne, hogy például egy társas játékban sokkal jobban megmutatkozik egy embernek a személyisége, vagy az, hogy mennyire képes adaptálódni másokhoz, mennyire tudja magát jól érezni, mint akár a gép előtt ülve. Úgyhogy én kifejezetten szeretem ezt a sportot, mondta társasozást.
És amúgy ez nem is olyan 20 euró volt, tehát hogy amúgy nem egy...
Ja, hát jó, de nagyon kicsi doboz, kevés tartozékkal.
Egy kis doboz, kevés tartozékkal, de hogy tök quality amúgy ahhoz képest. Tehát én fogtam már nagyon szartásos játékokat a kezemben, ez úgy rá tapításra is olyan minőségi cucc. Úgyhogy szerintem érdekes lehet. Még én sem, tehát még egyszer sem játszottam vele, csak itt van, mert most jött meg múlt hétvégén, de hogy ja.
Hát inkább ezt játszanám, mint a nem tudom, Pokémonos Monopolit, az biztos.
Igen. Ezen látszik, ezen az látszik, hogy legalább tényleg valahogy a Sims gameplayhez van köze. Nem csak az van, hogy egy Sims skint ráhúztak valami meglévő játékra, hanem tényleg így van köze a Simshez, és rengeteg Sims inside joke van benne, és a klasszik Sims karakterek, mint Bella Gothman, mint tudom én, tehát hogy kicsit ilyen kártyahúzogatós, mint tudom ilyen játék. Úgyhogy, ja, érdekes. Kíváncsi vagyok. Majd elmesélem, hogy milyen volt a játék, meg majd játszunk együtt, és akkor jó lesz.
Jó van. Na, hát figyelj.
De hát a podcastunk az ennyi volt mára. Nagyon köszönjük, hogy ismét velünk voltatok és hallgattátok, és megint elmondjuk, ha ez bárkinek új információ lenne, hogy mind a YouTube-on, mind Spotify-on, tehát hallgatható formában is fent van a podcast mindenütt, két hetente jelentkezünk, és hát amúgy kövessetek szerintem mind a kettőnket így Twitch-en, meg YouTube-on, és akkor nem maradtok le azokról az egyéb dolgokról, amikor kollaborálunk és beszélgetünk, mert szoktunk olyat is, bár szerintem kevesebb szer, mint szeretnénk.
Hát igen, az élet néha.
Valamit. Csak hát bána felújít, nekem van két gyerekem, úgyhogy így, igen.
Na hát igen, meg rengeteg kifogásunk is van, úgyhogy azzal meg aztán végképp néz mit kezdeni, de majd eljön a mi időnk szerintem.
Majd megtaláljuk, úgyhogy... megtaláljuk a tartalomgyártói metát, és akkor majd lesz időnk minden.
igen, mindenképpen így lesz. Köszönjük szépen a figyelmeteket, vegyétek a ceteket, találkozunk két hét múlva. Sziasztok!
Szervusztok!